Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite, szerettelek, kezdő soráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományos.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak. Hozzátették, a szervezet munkatársai így 1700 iskolaszerekkel megtöltött táskát juttathatnak el a nehéz helyzetben élő gyermekekhez az országban. A jogállam működtetéséhez mindenkorban elhivatott, lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök, a Polgári Közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián Budapesten. Az államfő hozzátette, olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség nem fér. Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság, hangsúlyozta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az RMDS 17. ünnepi kongresszusán a Kolozs megyei Zsukiménesen. Utalva az RMDS fennállásának 35. évfordulójára kiemelte. A szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. Az RMDS Bukarestben a stabilitás és a józanész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője, Budapesten pedig a megbízható partner, foglalta össze a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta, jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk, és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra. A magyarok a teljesítményükkel, az érdemeikkel válaszolhatnak arra a kérdésre, hogy mi okból vannak a világon, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán, hozzátette, a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre. Beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. 3 év alatt ez már a 3. magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most itt egy irodalmi is, jelezte. A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de helyenként megmaradhatnak tartósan felhős tájak. Estétől csökken a csapadékhajlam, majd hajnaltól észak felől ismét egyre több felhőzet érkezik, melyből helyenként az északkeleti határvidéken már eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen élénk, néhol erős maradhat, de délnyugaton és északkeleten jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben és a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék.
Megszoktam már este, hogy bezárom magány. Bennem tomboló vihar volt már a csak az abány. Látod bennünk a szépet és az összes hibát. Miért pont épp veled, mondtuk épp veled. Mindig hittük velünk, biztos másképp lesz. Az idő majd lassan minden szebbé tesz. De a hibák azért vannak, hogy emlékezz. Látom már, még mindig fáj. A szívem, szívem érted dobban, dobban. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok, ha jelenet épp. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Bocsáss meg azért, ha sokszor hibáztam. Ha a szívezet, az ész nem mindig hibátlan. Mindent megpróbáltunk már, de végül hiába. Elfogytunk már. A falakat nézem, nézem. Most is miattad vagyok még ébren. Azt hittem érted, éltem. Közben magamon a sebeket téptem. A szívem, szívem érted dobban, dobban. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal programkavalkáddal készültünk. Nyugodtan megelőlegezhetem ezt a fogalmat a mai beszélgetésünk elején, hiszen a országos könyvtári napokhoz kapcsolódva önök egy könyves vasárnappal várják a kedves érdeklődőket.
Igen, köszönöm szépen én is a lehetőséget, és természetesen nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bizony, könyves vasárnap, és ahogy éppen számoltuk, ez már a 19. könyves vasárnap lesz a magyar könyvtárak életében, így a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár életében is, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy unikum és különlegesség, hiszen ugye a olvasók nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy vasárnapi napon ki legyen nyitva a könyvtár kapuja. Bizony, most október 12-én ezen a könyves vasárnapon nyitva lesz a kapu, tehát programok mellett természetesen igénybe lehet venni a könyvtárnak mindenféle szolgáltatását, lehet kölcsönözni is, itt a gyermekkönyvtárban mindig azt tapasztaljuk, hogy kisebb, nagyobb gyerekekkel nagyon-nagyon sokan jönnek, természetesen a programok miatt, de hát ezt az egész programot, ezt az egész felhajtást, ha úgy tetszik, azért csináljuk, azért találtuk ki, már ugye a 19. alkalommal rendezzük meg, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra, az olvasásra, a könyvek világára a figyelmet, azt, hogy milyen jó itt közösségben is lenni, a különleges és értékes színvonalas gyermekkönyvtári dokumentumok között lenni, legyen az képeskönyv, legyen az mesekönyv, diafilm, vagy papírszínház, esetlegesen újság, vagy egy jó kis zenei CD, vagy hangos könyv, úgyhogy ez a fő célunk természetesen, és igyekszünk minden könyves vasárnapon olyan családi vetélkedőt szervezni, ahol különböző játékos feladatok várják a játékba bekapcsolódott családokat. Így lesz ebben az évben is. Azt a címet adtuk a vetélkedőnek, hogy kövesd a tündérboszorkányt. A tündérboszorkány egyébként a Bosnyák Viktória Dudás Győző szerzőpáros könyvéről van szó, és természetesen, ha már a tündérboszorkányt kell követni, és különböző játékos feladatokat kell megoldani, azt gondoltuk, hogy elengedhetetlen, hogy itt legyen a két szerző, az előbb említett Bosnyák Viktória és Dudás Győző, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek meghatározó élmény az, hogyha egy élő íróval, gyerekíróval, az általuk olvasott könyvnek a szerzőjével találkozhatnak, úgyhogy Viki és Győző, ha mondhatom így, mert már régebben ismerjük egymást, ők is játékos feladatokkal készülnek, könyveiket is elhozzák, akár dedikáltatni is lehet majd a szerzőkkel a könyveket. Minden vasárnapra szoktunk szervezni kézműves foglalkozást is, így lesz ez ezen a vasárnapon is, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek alkotni, kicsit elmélyülni, létrehozni, és így lesz ez ezen a vasárnapon is, mert Fábián Ágnes könyvtáros pedagógust hívtuk meg, és ez egy élőzenés kézműves délelőtt lesz, 10-től 1 óráig tart ez a program, mert közben a tevékenység alatt gitárszóló lesz, meg gyerekdalok szólalnak meg, úgyhogy azt gondolom, hogy élvezetes és hangulatos program lesz ez is. Hát nem kell ezt hangsúlyozni, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek játszani mindenféle játszóeszközökkel. Itt a gyermekkönyvtárban is van ugye egy ilyen kis várunk, abban, hogy úgy mondjam, semmi különös játék nincs, de mégis a gyerekek számára vonzó. De ezen a vasárnapon aztán különleges játékok lesznek, mert a Borka játszó park elhozza a különböző képesség, készségfejlesztő játékait, ami azt gondolom, hogy jó időtöltést okoz majd kicsinek és nagynak egyaránt. 10:30 órakor nagy örömünkre nagyon ritkán szoktak elfogadni felkérést a Miskolci Csodamalom Bábszínház művészei, mert ugye nekik is van előadás és programjuk, de mégis igent mondtak a mi felkérésünkre, és 10:30-kor a könyvtárnak a nagy termében, remélem egy gombos tűt se lehet majd lejteni, lesz a 3 kismalac című történet egyedi feldolgozásban, tehát a Miskolci Csodamalom Bábszínház előadását élvezhetik a gyerekek és felnőttek egyaránt. Többször elfogadta már a meghívásunkat, és nagyon köszönjük nekik. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesületről van szó. Farkas Péter az egyesület elnöke, ugye, akik a törökországi mentésbe is többek között részt vettek, és nagyon-nagyon örülünk neki, mert a gyerekeknek mindig nagy élmény kutyákkal találkozni. Ez meg egy extra program, mert az egyesület tagjai bemutatják, hogy hogyan is zajlik a mentés, úgyhogy 11-től 12 óráig a könyvtár bejárata előtti területen, reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzá, ott mentőkutyás egyesület bemutatóját tartjuk tehát, és a 13:30 lesz az ünnepélyességnek a csúcsa, és az egész országos könyvtári napoknak, így a könyves vasárnapnak is a lezárása, mert 13:30-kor szeretnénk ünnepélyes keretek között köszönteni a könyvtár legkisebb, legfiatalabb olvasóját, a gyermekkönyvtár legszorgalmasabb olvasóját, és a tavalyi évben vezettük be, és ebben az évben folytatjuk, hogy azokat a olvasók közül néhányat, rendkívül nagy a könyvtárnak a látogatottsága, szóval akik hűséges tagjai a könyvtárnak, akár több évtizede, vagy egy jó ideje, akik rendszeres látogatói a könyvtárnak, és hát azt kell mondjam, hogy ezek a olvasóink tényleg már a könyvtári családhoz tartoznak. Ide a gyerekkönyvtárba is nagyon kedvesen beszoktak integetni, annak ellenére, hogy ők ugye felnőtt olvasók, úgyhogy őket is behívtuk, és szeretnénk őket megajándékozni. És ugye a gyermekkönyvtár már szeptember elején, éppen hogy megkezdődött az iskola, már meghirdettük az olvasók királya pályázatunkat, úgyhogy bombáztuk a gyerekeket azzal, hogy a Bosnyák Viktória Dudás Győző Tündérboszorkány című könyvét olvassák el, egyrészt érdemes, másrészt pedig, hogyha nagyon szuper pályázatot küldenek be, vagy hoznak be ide a gyermekkönyvtárba, egyébként október 6-a pályázat beérkezésének a határideje, és kolléganőm Soltész Judit már Nagy Elennel készül is majd értékelni ezeket a pályázatokat, ugyanis a legjobban teljesítők közül megválasztjuk majd az olvasók királynőjét, az olvasók királyát, és minden évben az a tapasztalat, hogy nagyon sok különleges pályamunka érkezik, így biztosan ebben az évben is avatunk majd az úgynevezett olvasók hercegnőjét és hercegét. Oklevélre is számíthatnak, könyvajándékra, meg hát erre a koronázási ceremóniára, és természetesen a koronát a gyerekek fejére a két szerző, Bosnyák Viktória és Dudás Győző helyezi el, és akkor a habatortán az egész...
Szó szerint,
igen. Az olvasók tortájának a megszerése és a közös elfogyasztása egy közös ünneplés lesz az olvasóval, legyen az felnőtt, legyen az egészen pici, vagy általános iskolás, vagy középiskolás, szóval az olvasókkal ott mi szeretnénk a családokkal egy pillanatra megállni ebbe a felgyorsult világba, és ott elfogyasztani a tortát, és méltóképpen lezárni ezt a programsorozatot.
Mert hogy a könyves vasárnap egészen pontosan október 12-én vasárnap lesz, és 10 órától nyitja meg kapuit a könyvtár, és egészen délután 2 óráig várják a látogatókat.
Igen, így pontosan így van, egészen délután 2 óráig. Tehát olyanokat is várunk, természetesen érdeklődőket, akik esetleg böngészni szeretnének, és esetleg a felnőtt könyvek között, de természetesen mi a gyermekkönyvtár munkatársai elsősorban a gyerekeket, családokat, kisebbeket, nagyobbakat várunk, de akár a kézműves foglalkozáson előszokott fordulni, hogy az idősebb korosztály tagja is szívesen bekapcsolódnak, úgyhogy végül is kortalan ez a program.
Azt hiszem, hogy sikerült bebizonyítani a megelőlegezett fogalmamat, miszerint programkavalkáddal várják az érdeklődőket ezen a bizonyos könyves vasárnapon. Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének.
Én köszönöm szépen nagyon az érdeklődést. Köszönöm.
Új évad, új bemutató, a Gárdonyi Géza Színházban Plaskó Balázsra végre találkozok nyár után, első rendezés, Csehov, Bánya bácsia. Csehovban már nem egyszer indítottatok évadot, hát volt egy pár éves Sirály, igen, azért volt már Medve, mondjuk az egy kisebb előadás volt.
De az egy másik, nem az, tehát az nem program szerint.
Ez volt, hanem az egy drámapedagógiai előadás volt. Bánya bácsi volt már valaha a Gárdonyi Géza Színházban bemutatva?
Volt, igen. 1992-3 környékén Gali László rendezte. Ez egy másik, másfajta elképzelés szerinti dolog volt.
Abba játszottál?
Nem, Kinga játszott benne. Ő volt akkor Jelena Andrejevna, most a Dadus.
Most a Dadus.
Hát ugye eltelt több mint 30 év.
Igen.
Úgyhogy, de hát veled megtörtént már több ilyen, hiszen a padlásban mint
Süni
kezdett, és mamókaként is, igen, játszott benne. Úgyhogy hát ez a színész sors, hogy egy-egy darabban a szerepek, vagy hát a színész fölött eljár az idő, és ugyanakkor
a darabban, a karakterhez, igen.
Más-más korú szerepek érik utól egy-egy darabban. Csehov nagyon fontos szerző mindannyiunk számára, hiszen ő az a író, akit az irodalomtörténet úgy tart számon, hogy a drámátlan drámák szerzője, aki az életet tulajdonképpen úgy mutatja be, amilyen. Nem keres különleges embereket, nem keres különleges helyzeteket, nem keres óriási társadalmi csúcspontokat és ütközéseket, hanem az emberi sorsokon keresztül az életről beszél, és rólunk, emberekről, a vágyainkról, a helyzeteinkről, arról a fajta emberi magatartás formáról, vagy viszonyrendszerről, amely az átlag ember életét határozza meg és befolyásolja, vagy egyáltalán kíséri. Az, hogy a helyszín az orosz vidék, vagy Moszkva, mint a három nővérben, vagy éppen
a Cseresznyéskertben,
vagy éppen vidék. Vágynak Moszkvába, mint a Cseresznyéskertben, és így tovább. De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy általános helyzeteket, általános élethelyzeteket mutat, amelyben véletlenszerűen történnek olyan dolgok, amelyek alapvetően tudják befolyásolni a szereplők életét, vagy olyan helyzeteket teremt, amelyben az ütközések, vagy azok a véletlenszerűen kialakuló helyzetek, amelyek adódnak, azok erőteljesen árnyalják a személyiségek karakterét. És ilyen a Ványa bácsi is, amelynek tulajdonképpen egy nyár a története, egy nyár néhány helyzete, és egy család belső viszonyai, és ezen belül szerelem, ezen belül vágyak, ezen belül élethelyzetek, ezen belül mindaz, amit az ember fiatalon elképzel a sorsáról, az életéről. És azt gondolja, hogy a megvalósulás, a célok elérése, az karnyújtásnyira van, és még van idő, majd eljön a pillanat, amikor ezt elérjük, és minden jó lesz, és minden rendben lesz. Aztán telnek az évek, és érdekes módon ez a valamikor karnyújtásnyira látszó cél, ez egyre távolodik. És ahogy öregszünk, gyakorlatilag eljön az a pillanat, amikor be kell látni, hogy már olyan távol van, és már nincs idő elérni ezeket a célokat. No, ezek a kiábrándulások, ezek az öncsalások, ezek a
reményvesztettségek.
Remények és reményvesztettségek, a reményből kialakuló reménytelenségek, érzelmi karriert érintő kiábrándulások, tulajdonképpen ez a tartalma Csehovnak és a Ványa bácsinak is.
Azt az új műfaj meghatározást, amely alapján itt megy, ez a tragikomikus életkép, ezt te adtad.
Tragikomikus életkép.
Ezt te igen, adtad neki.
Ezt én adtam.
Ez egy teljesen találó elvezés.
Igen.
Mert hogy igen, egy család élete a maga viszonyrendszerével, bizakodásában ugyanakkor mégis ugye a realitásokra akkor felfedezni azt, hogy például most csak kiragadok egy példát, talán sokan ismerik a történetet, hogy a professzorban való csalódás a Ványa bácsinak, hogy ő mégsem akkora, akire ő aki életét szenteli.
Feláldozta az
így
életét.
Van. Így van.
És a hátország Szonyával, a professzor lányával, aki az első házasságából maradt, és az első házasságából megmaradt birtok jövedelméből fedezik a professzor
Putatás
karrierjét,
és
előmenetelét, és az önfeláldozásnak egy olyan fajta sorozata, amin keresztül megy Ványa, és keresztül megy Szonya, a professzor első házasságából származó hajadon lánya, és ott van az orvos, Asztrov, aki oda jár, és ott van az új feleség, a fiatal feleség, Jelen Andrejevna, aki egy városi hölgy tulajdonképpen, de vágyaiban, lehetőségeiben, és elvesztett reményeiben ugyanolyan sorsú, csak egy másik szinten, mint a vidéki millióben élő Ványa, Szonya, Asztrov, és ott az egész a dácsán élők mindegyike tulajdonképpen. Nagyon-nagyon fontos a szereplők életkora. Ugye Asztrov az orvos, aki tulajdonképpen maga Csehov, hiszen Csehov is orvos volt, Csehov is tulajdonképpen mint élethivatást választotta valamikor az orvoslást, de közben elkezdett írni, és ez megfordult, átalakult, és mint orvos ugyan praktizált, de az volt a munkája. A hivatása az írás volt. És Asztrovnak is van egy ilyen furcsa ambivalenciája, hogy orvosként járja a vidéket, és télen-nyáron, éjjel-nappal a parasztokat, a muzsikokat gyógyítja, de közben a terület flóráját és faunáját próbálná újra termelni, újra alakítani, és megpróbálni kialakítani valahogy a vidéknek valami olyan kulturáltságát, amely a mezőgazdaságon, a faültetéseken, az emberi élet gazdaggá tételét keresztül tudná befolyásolni pozitív irányba az emberi életet. 37 éves, Ványa 47, és két ember, aki tulajdonképpen még fiatal ember, de kiégett, gyakorlatilag öregnek érzi magát, úgy érzi, hogy nincs már remény előtte, és nincs jövő, és minden, ami eddig fontos volt számára, ezek oly távol kerültek már, hogy nincs számukra boldogító továbblépés.
Az jutott eszembe, hogy Csehov ezt a művét 1899-ben írt, a 126 éve, és mégis mennyire mindig elő lehet venni, hiszen azok a problémák, amelyekről beszéltünk, az életkép,
igen,
ugye, ami a dácsán történt életkép, ez teljesen aktualizálható, így van?
Így van.
Tehát tele vagyunk reményekkel,
a csalódásokkal,
reményvesztettségekkel, és tulajdonképpen, tehát hogy az emberi problémák, ezek időtlenek.
Így van. Ezért klasszikus Csehov. Tehát bármikor elővehető, mert ezek amit említettél, ezek az emberi tartalmak és problémák, ezek újra és újra termelődnek, ezeken nem lehet túllépni, ezt az idő nem oldja meg. Ez minden, és főleg az átlag ember, tehát az emberiség 90%-ának napi problémája.
Igen.
És az volt, az, és az marad.
És az lesz.
Így van. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült kiosztani a szerepeket. Molnár Ferenc mondta annak idején, hogy a siker kulcsa a jó szereposztás. Én azt gondolom, hogy itt most nálunk minden szerepre a legjobb erőket sikerült megszerezni, vagy legalábbis kiosztani a szerepeket. Ványát Reiter Zoltán alakítja, akire nagyon-nagyon illik és való az ő karakterére, temperamentumára, személyiségére a szerep. Jelena Andrejevnát Babocsai Réka alakítja, az ő exteriőrje, az egész megjelenése, a belső világa nagyon-nagyon megfelel, és nagyon-nagyon jó alapalkat a szerephez. Asztrov, aki ugye tulajdonképpen fiatalnak látszó, de kiégett, megkeseredett orvos.
Nagy Andris.
Nagy András, igen, igen.
Mielőtt megnéztem a szereposztást, tudtam, hogy Asztrov Nagy Andris lesz. Igen. Tehát, hogy annyira ezt
igen,
így érzi.
Kiállt utána, igen. Így van. Ugye Szonyát, a Hajadon lányát a professzornak Nagy Barbara alakítja, aki szintén nagyszerűen próbált, és nagyon neki való a szerep. A professzort, Szerebriakov professzort pedig Baranyi Péter lakítja, aki után szintén kiállt a szerep. A szomszéd Telegin, a kicsit megszenvedett életű, idősebb szomszéd pedig Balog András, aki szintén nagyszerű lesz a szerepben. A Dadust, ahogy mondtam már, Sárosi Kinga alakítja, aki valamikor Jelen Andrejevna volt 30 évvel ezelőtt, és Albu Erzsébetet sikerült megszerezni, vagy felkérni az idős mama szerepére, a Szerebriakov anyósának a szerepére, aki Réti Árpád nagyon kedves kollégánk, eltávozott kollégánk felesége, bábszínésznő volt, és nagyon nekivaló idős asszonyt játszik a darabban, úgyhogy azt gondolom, hogy egy egészen rendkívüli bemutató sikeressége elé nézünk így. Ne is kopogom, hogy el ne kiabáljam, de minden adott ahhoz, hogy egy igazán emlékezetes előadást hozzunk létre.
Blaskó Balázs, köszönöm.
Köszönöm.
Első bemutató az Egri Gárdonyi Géza Színházban, Csehov Ványa bácsiát láthatja a közönség. Két szereplő van itt velem szemben, a címszereplő Reiter Zoltán, Ványa bácsi, egészen pontosan a Bonyicki, ugye a te neved, és te leszel az orvos, Asztrov Nagy Andris, és ha szerencsénk van, a minden igaz időközben Babucsa Iréka majd megérkezik a riportra. Meséltek el a ti első történeteteket Ványa bácsival kapcsolatban, főiskolás évek, gyakorlat, valamikor volt-e más szerepetek vagy dolgotok Ványa bácsival? Csehóval biztos volt, Ványa bácsival talán nem biztos.
Neked volt, még ugyanoda jártunk, csak te fölöttem. Hát olvasni kellett, azt tudjuk, nyilván
csináltunk, ananyag. Csináltunk Csehovot, illetve az orosz nagy klasszikusokat, ugye Dostojevszki, Csehov, Turgenyev, Osztrovszki, ezeket mind csináltuk, de így már konkrétan megmondom, mert szintén nem emlékszem. Gogolt is csináltunk például, Bulgakovot, Csehovot biztos csináltunk, három nővért, most már eszembe jutott, három nővért csináltunk.
A mi osztályunkban mi Csehovot biztos, hogy nem csináltunk. Annak idején, viszont később már a nagy színházakban, a valós életben Csehovot nem, ott sem, vagy nekem nem volt szerencsém, viszont a főiskolán Osztrovszkit csináltam, a Vihart, Igen, tehát volt közünk az oroszokhoz, sőt, revizort játszottam főszerepben, Isten nyugosztalja, Nagy Sándor alias Ádám Tamás rendezésében, ami egy remek előadás volt. Nagyon örülök, hogy végül is most ezt csinálhatjuk, és hogy utolért minket elvásul. Itt vagyunk mi ketten ebben benne. Van ennek valami bája, varázsa ennek a dolognak. Hát egy zseniális íróról beszélünk. Ugyebár aki ráadásul, ahogy itt is a darabban, de hát ez inkább Andris Asztal, nem akarom lelőni a mondani valóját. Ugye tudjuk, hogy ő valójában orvos volt. És azért ez mindig egy érdekes dolog, amikor valaki nem csak úgymond író, vagy nem csak azzal foglalkozik, hanem van egy fő állása, amit lehet, hogy abban az időben mindenféleképpen űznie kellett, tekintve, hogy valamiből neki is élnie kellett, és közben írt zseniális darabokat az életről. Hát ez pontosan ilyen, ez a Ványa bácsi, ez az életről szól, és azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy a mai világban 100 éve, vagy akár 500 éve, az emberi kapcsolatok, viszonyok, csalódások az mindig megmarad, ez mindig ugyanaz, csak a dátum változik körülötte.
Előttetek beszéltem a rendezővel, Blaskó Balázsa, és pont neki mondtam, hogy ugye Csehov ezt 126 éve írta 1899-ben, és ezek a fajta kulcsszavak, amiket mondhatunk hozzá, ez a kiábrándultság, remény, reményvesztettség, tehát ez bármikor tényleg utolérhet, az őskortól, és ha még a föld állni fog 500 év múlva, vagy 5000 év múlva, akkor is meg lesznek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy Csehov tényleg mindig elővehető. Én nem olyan rég mondjuk egy Cseresznyéskert előadást láttam, az ugyanúgy egy vidéki birtokon játszódó történet, ti aztán ismeritek, attól függetlenül, hogy Csehovval nem volt dolgotok, de biztos, hogy folyamatosan olvasni kellett az orosz klasszikusokat. Tehát itt most hogyan látjátok ti magatokat a saját karakteretekben? Tehát mondjuk te az orvos, tehát itt mindenki valamit keres, valamiben kiábrándul, nyilván Ványa lesz a fő, aki ugye a professzor van, a nagy kiábrándultságot fogja megtalálni, de ti a saját magatok karakterében, amúgy ezt pont szintén beszéltük a rendezővel, hogy nagyon meglettek találva a szerepek. Időközben megérkezett Réka is, és ő is csatlakozik a beszélgetéshez, tehát hogy te most akkor Andris, és akkor megyünk sorba, te hogyan tudsz azonosulni, mit látsz a saját karakteredben önmagadból?
Végülis szinte mindent elmondtatok, tehát csak ismételni tudom. Tehát ez a kiégettség, a örökös munka, ez a vidéki taposómalom, az emberekkel való kapcsolata az, hogy nem azt mondom, hogy lenézi őket, hanem hogy elfásul az emberi viszonyokban, az emberi kapcsolatokban, nem próbálja őket nevelni, tanítani, egészséges életmódra vezetni, ami ugye ilyen akadályokba ütközik, és hát ő is talál magának egy menekülési formát, erdőt telepít. Van egy másik szakmán, hogy erdőt telepít, tehát hogy, és a jövőre gondolva akarja, ezt csinálja, ezt az erdőtelepítést, hogyha mi nem is élünk olyan szépen, olyan erkölcsösen, olyan boldogságban, akkor bízva abban, hogy majd a jövő generációja, az utánunk jövők, azok majd ott a fás árnyékban, ott majd ők valahogy boldogabban tudnak majd élni.
Zoli, te és Ványa bácsi kapcsolata?
Hát az a csalódottság, ami a Ványát jellemzi, amikor ugye ő rájön arra, hogy tulajdonképpen nagyon elrontotta az életét. Nők terén főleg az egy adott nő terén. Ezt el is mondja elég kiterjedt monológban, hogy mégis mennyire elhibázta, és az az igazság, hogy én nem tudom, hogy más férfi ezzel hogy van, de ha én visszagondolok a saját civil életemre, legalább kettő ilyet tudok mondani. És már gondoltam, még nem is tudtam, hogy Ványát fogok játszani, és eszembe jut, hogy név nélkül, hogy miért nem léptem akkor azt meg, amikor meg kellett volna, és most már hogy bánom. És aztán volt más ilyen is, később is megtörtént, megint hibáztam. Aztán ezt az ember vagy elfogadja, vagy elkezd ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen valahol mind a lelki világát, és valahol az elméjét is ez fölörli, ezek a hibák, amiket elkövetett. Viszont ha lefordítjuk csak olyan sima egyszerűre, akkor egész biztos vagyok benne, hogy Csehov pontosan arról írt, amiről már akkor is szó volt 129 évvel ezelőtt, ahogy már akkor foglalkozott azzal, ami ma az egyik fő téma a világban, hogy pusztul a föld. Hiszen Andris elég hosszasan elmagyarázza azt, hogy balta csapásoktól pusztul az erdő. Kivágják őket. Miért? Mi lesz 1000 év múlva? Na és most gyakorlatilag itt tartunk. Klímaváltozás. Tehát már akkor foglalkoztatta őt, tehát ha belegondolunk, hogy mekkora zseni volt, plusz beleírta azt, most lehet, hogy neki is voltak az életében ezzel kapcsolatos tapasztalatai. mert ugye magánéletében. Csehov mindig arról ír, ami a valóság, és ahogy mondtam az elején, teljesen mindegy, hogy ez akkor volt, vagy most van, ez így lesz, mert emberek vagyunk ezért.
Igen, mert lehet, hogy a világ változik, a technika változik, felgyorsul minden, de az ember az ember.
Én
marad.
Az
a hibáival, igen, a hibáival, a gyarlóságával, azzal a fajta határozatlansággal, amit mondjuk te most a saját életedből észreveszel, hogy mennyivel másképp csináltad volna. Kivéve, hogyha az ember mondjuk a körülményeiből adódóan nem biztos, hogy tud változtatni.
Hogy megkérdezik valakitől, hogy ha újra kezdhetné csinálni máshogy dolgokat, általában megbántolja, vagy valami ilyesmi. Erre kétféle válasz lehet, az egyik az, hogy nem bánok semmit, jó így, ahogy van, a másik, hogy igen. Igen, ha visszamehetnék egy bizonyos pontig, akkor ott változtatnék ezen. Én például az a második féle vagyok. Én tudnék mind változtatni.
Megérkezett időközben Babucsai Réka, te a professzor felesége jelen a Andrejevna leszel. Ez a szerep, ha a te karakteredet kellene jellemeznem, de most segíts ebben, hiszen te játszott, te valószínűleg jobban értesz hozzá, mint én. Tehát az intrikákban, a szerelemben egy kicsit elvágyódom onnan, ahol vagyok, vagy tulajdonképpen csak látszatra vágyódom el. Tehát valami ilyesmiket képzelek el erről a Jelenáról.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat is így bekapcsolódva. Az biztos, hogy a Jelenának a karaktere első olvasatra mindenképpen egy misztikum. Sőt, valószínűleg feladata is valamennyire misztikusnak maradnia, hiszen kell, hogy legyen egy varázsa, egy titokzatossága, ami miatt ugye körbe tudják őt dongani. Nagyon érdekes, a megfejtés az még remélem, hogy egy héttel odébb van, csak egy héttel, de ki tudja, lehet, hogy többel is. Azért nehéz általánosságban beszélni Jelen a karakteréről, mert sok minden döntés kérdése benne. Tehát ez koncepcionális kérdés is, hogy mifelé visszük el, és hogyha az a kérdés, hogy mondjuk az én saját személyiségemnek mennyi köze van hozzá, akkor itt most meg kell fordítanom a történetet, mert itt azt hiszem, hogy nem azt kerestem, hogy én hogyan tudok kapcsolódni a Jelenához, hanem hogy a Jelena esetlegesen hogyan tud kapcsolódni hozzám, mi az, amiképpen az ő karaktere a legjobban állhat nekem, és a leghitelesebbé válhat, hiszen, mint mondtam, döntés kérdése, hogy hova domborítjuk ki az ő karakterét, hogy mennyire visszük el az intrikába, a számításba, abba az irányba, hogy ő manipulatív esetleg, vagy mennyire tartjuk meg az ő erkölcsi tartását, és akkor a köré szerveződnek a bonyodalmak. Itt egy nagyon érdekes kérdés, sokat is beszélgettünk erről, hogy nyilván a mai világban ez nagyon, nagyon kézenfekvő kérdés, hogy miért nem csalja meg a professzort, miért nem akarja megcsinálni, így ez. Erre muszáj válaszokat adni a mai világban, mert ez egyáltalán nem olyan magától értetődő, mint abban a korban, hogy ez egy stigmatikus dolog. És ezért nagyon meg kell keresni az aktualitását, és nagyon alá kell támasztani az ő erkölcshöz való ragaszkodását, hogyha ebbe az irányba szeretnénk elvinni. Márpedig én ezt a vonalat érzem közel, és ugye a mi előadásunkból ez az, ami leginkább kidomborodik.
Csak sokat beszéltetek itt többen is Csehovnak a zsenialitásáról, mondjuk neked például, hogy az orvos, mint hogyha te lennél ugye Csehov a darabban. Egy Csehov darabot játszani amúgy nehéz a nyelvezet miatt, a sok szöveg miatt. Ez mondjuk ez egy teljesen más műfaj, és ugye tehát az orosz klasszikusokban sok a szöveg is például. Nektek tudom, hogy nem, de ez egy nézőnek, most én úgy beszélgetek veletek, mint egy színházba járó néző, tehát amikor tehát ilyen szövegkönyv dömpingeket megtanultok, ez nekem mindig olyan elképesztő, tehát hogy ilyen nagyon tisztelettel nézek rátok. Ennek biztos megvan a maga technikája.
Hát igen, ezzel egy kicsit úgy eltávolítjuk egy magunktól a demenciának
a
lehetőségét, ugyanezzel a nagy szövegmennyiségekkel. De én azt gondolom, hogy ez a szakmánk része, ez szinte kötelező. A kihívás az, hogy ezeket a nagy monológokat, vagy nagy szöveg részeket hogyan tudjuk izgalmassá tenni, és főleg egy Csehovnál, ahol ugye hát minimum kettő, de akár három rétege is van egy mondatnak, vagy egy szónak, vagy a jelentésnek, amiben mi játszunk, és ezeket hogy kidomborítani, azzal a malíciával, azzal az iróniával, azzal az életről való elmélkedés magaslatából, és hogy ennek még esetleg humora is legyen. Tehát, hogy közben a néző az egyik szeme sír, a másik nevet, hogy Úristen, tényleg, hát mi ilyenek vagyunk, hogy
az ember tudjon nevetni a saját...
Igen. És a nevetés az tud gyógyítani, és a sírás is nyilván megkönnyebbül, de a nevetés is ugyanúgy gyógyít, és elgondolkodtat ez is.
Zoli, neked Csehov nyelvezet.
Nem egyszerű, mert nem elég megtanulni, hogyha most azt kérdezted, hogy mennyi van, vagy akár a Hamletet, ami nekem egy elég nagy trauma volt, tekintve, hogy két nappal a bemutató előtt úrottam a Claudiusba, de igen, meg versben is volt, ami még azért egy kicsikét. Ez nincs versben, itt azért egy egész picit szájra lehet venni a dolgot.
Igen, tehát a nyelv, a mennyiségű,
egész picit, a igen, igen, igen. Hát a nyelvezet, hát ez egy viszonylag modern fordítás, elég jól mondható.
Ez nem az 1920-as.
Így van, elég jól mondható. Csak nem elég, ahogy Andis is mondta, ezt elmondani ennek, ráadásul valahogy úgy kéne kijönni az emberből, illetve a karakterből már, és az emberből, aki játsza, mint hogyha akkor jutna eszébe. És talán ennek a dolognak a kidolgozása még egyel nehezebb, mint a két nagy macska köröm közé a bemagolása. Az egy, ahogy Andis is mondta, hát az... Ezt most valakinek vagy tudja ezt, akkor színész lesz, vagy nem tudja.
És akkor néző lesz.
Igen, de kiszínezni, megfejteni, hogy mit is akar ő ezzel valójában, miért írta ezt le, hogy fog a néző azonosulni, mert hogy egy Ványa bácsiban, egy ilyen, bármelyik Csehov darabban, valamilyen szinten egész biztos meg kell, hogy lássa a néző, hogy te jó ég, én már voltam ilyen helyzetben. Én ezt érzem. Ezt.
És ezt úgy kell előadni.
Hát úgy volna jó, hogy magára ismerjen, és ennek ellenére tudjon rajta akár derülni is egy kicsit. Még hogyha ráeszmélése annak, amit lát, hogy te jó ég, igen, igen, ez egy reménytelen szerelem, hiába mondja neki, nem fogja megkapni. Vagy amikor meglátja, hogy a másik megkapja, hogy az milyen hatással van, konkurens férfi, úgy egy a nő, mindenki őt akarja, és hát aztán látni azt, hogy melyiknek van több esélye, ez hogy hat a másikra, és hogy senki nem mondja azt, hogy az életében nem volt olyan, hogy pályáztak egy csajra, és a végül a haverhoz ment feleségül. Mert ez így van, uh-huh. Mert ilyen az élet, és ez az, ami nem fog változni. Nem ilyen volt, ilyen most, és ilyen lesz.
Réka, neked Csehovot tanulni, Csehovot játszani, milyen? Voltál már te Csehov darabban? Ezt kérdeztem a fiúktól, mielőtt nem jöttél, vagy
voltam,
Csehov...
A Sirályban nem voltam
te
más.
Voltál, igen.
Igen, igen, igen. Nekem nincs olyan tetemes mennyiségű szövegem, mint a fiúknak,
de
az tény.
De van a fejében, ő egyszer olvassa, és már tudja.
Nagyon aranyos vagy, de így van. Nyilván nekem ilyen szempontból könnyebb a dolgom, mert nem akkora a mennyiség, amit meg kellett tanulni, de azt hiszem, hogy nekem is az első olyan szerep, ahol azért fél oldalakat több esetben végigbeszélek. Tehát, ami azt jelenti, hogy ugye kilép egy kicsit abból, hogy folyamatos dialógok, és mindig csak reakció van, és arra reagálok, amit a másik mond, hanem azért egy fél oldalt fel kell építeni. Tehát azt meg kell szülni, ezt a gondolatot, és nekem érdekes ez a mennyiség dolog, de igazából én mindig azt válaszolom rá, hogy most ez ilyen nagyon hülyén hangzik, de hogy nem a színész tanulja a szöveget, hanem a szöveg tanulja a színészt. Hogy én nem szoktam azt, vannak szélsőséges helyzetek, amikor be kell ugrani, vagy tényleg olyan mennyiség, hogy le kell ülni, és akkor azt be kell magolni. De ez általában nem a magolásról szól, hanem a gondolatot tanulja meg az ember, és ezért is én nem szeretek rendelkező próbára már szövegtudással menni, mert ugye a próba folyamat alatt alakul ki a karakter, akkor születnek meg bennem a pontos szándékok, és a pontos szándékok építik fel azt, hogy miért születik meg az a gondolat. És ezért az én fejemben nem egy száraz szövegtanulás, hanem a gondolatot építem fel, és ezért már automatikusan tudom egy idő után, hogy mi következik, mert ez az a munka, amit elvégzünk a próba folyamat alatt, és hogyha ez hiányzik, akkor ugye kiesnek szövegek esetlegesen, hogy és nyilván vannak ettől eltérő helyzetek, hogy valami hirtelen redőny, és akkor kiesik, de alapvetően, hogyha megvan, fel van építve, hogy miután mi következik, ha én tudom pontosan a szándékot, ami mondatja azt a mondatot, akkor valószínűleg helyettesíteni is fogom tudni valamivel, hogyha éppen nem jut eszembe az a szó. Az más kérdés, hogy a partner felismerje belőle a végszavát esetleg sem, vagy nem, de jó esetben igen, hiszen akkor tisztában vagyunk a szándékokkal és a tartalmával, ami igazán fontos ahhoz, hogy ez meg tudjon születni, és el tudjuk játszani.
Persze, mert ugye aztán még ne felejtsük el, te beszéltél, igen, vannak ennek technikái, meg az ember aztán ott ugye elkezd a karakterből akár önt, töltöget, leül, föláll, akkor azt még a példánnyal a kezemben, ahogy kitaláljuk, bejelölöm. Aztán amikor otthon már olvasgatom a rendelkező próbák után, akkor már azért kezd menni a fejemben, hogy itt mit csináltam, és miért csinálom itt ezt? Ja igen, azért akarom neki ezt mondani, hogy, és egy idő után a karakter már azokat a szavakat használja, amit az író írt. Tulajdonképpen már amúgy is ezt mondanám, csak azokkal. Tehát amikor az ember megtalálja ennek a kapcsolatát, akkor, ahogy a Réka is mondta, elkezd logikussá válni, hogy mit akarok, mert a szándékok megvannak.
Babucsai Réka, Nagy András, Rejter Zoltán, köszönöm szépen.
Nagyon szépen.
Köszönjük.
Van éves az Egri Bábszínház, és ebből a neves alkalomból egy szülinapi bábfesztivállal készül az intézmény október 17-e és 19-e között. Az alapításról, a kezdetekről Szücs Rékával, az intézmény igazgatójával beszélgetünk, hogy erre a neves eseményre, a neves jubileumra hogyan fogtok megemlékezni.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és igen, készülünk erre a háromnapos mini születésnapi fesztiválra. Itt mielőtt még rátérnék a programra, vagy hogy hogyan is, mindenképpen szeretnék előtte belemélyedni, hogy ugye 1965-ben, tehát 60 évvel ezelőtt indult útjára a Harlekin, néhány lelkes egri középiskolás Demeter Zsuzsa vezetésével megalapította az Egri Bábszínpadot, ugye ezt számított a Harlekin Bábszínház elődjének. Ez később 1985-ben vált hivatásossá, tehát akkor lettünk hivatalosan is Harlekin Bábszínház. A vidéki bábszínház a körében másodikként alapultunk, és ami nagyon fontos, hogy most 60 éves múltra tekintünk vissza, és a hivatásos státuszunk is kereken jubilált, tehát hogy 40 éves múltra tekint vissza, amikor Harlekin Bábszínház lettünk. És hát úgy gondoltam, vagy úgy gondoltuk így a társulattal, hogy ezzel a kerekszületésnappal az alapító tagok előtt szeretnénk így tisztelegni, és hogy őket is tettük így a központba. De természetesen, ahogy így a múltra visszaemlékezünk, igyekszünk a jelenben is maradni, hiszen meg is akarjuk ünnepelni ezt a 60 évet, aminek mi is részesei vagyunk. Háromnapos bábfesztivált hozunk majd létre, amivel igyekszünk egy igényes szórakozási lehetőséget kínálni egészen a csecsemő korosztálytól a felnőttekig. És érkeznek hozzánk produkciók nemzetközi szintéről és országosan kiemelt bábtársulatoktól is, akik valamilyen formában az idők alatt így kapcsolódtak hozzánk.
Igen, ahogy én nézem itt a három nap programját, tehát 17-én pénteken 17 órakor kezdetek az ünnepélyes megnyitóval, és hát most tényleg lehet hosszú lenne felsorolni a három nap programjait, de saját produkciókkal, vendégelőadásokkal, sőt esténként zenés koncertekkel is készültök. Tehát alapvetően a cél egy picit emlékezni, és akkor, ahogy láttam a Demeter Zsuzsa alapítótnak, ugye, hogy megemlékezzetek az alapítóról, a színpadot is az ő tiszteletére fogjátok elnevezni.
Bizony, a fesztiválunkat az alapító tagok játék szeretetére és elhivatottságára szeretnénk építeni, és ugyebár arra emlékezni, hisz azt hozzá kell tenni, hogy nélkülük ma nem lehetnénk mi sem itt. és mivel idén sikerült megújítani, felújítani a támogatásoknak köszönhetően a BÁB színpadot, tehát magát a nagy színpadot, így úgy gondoltuk, hogy akkor úgy avatnánk fel, hogy az alapkő, aki ugye nem más, mint Demeter Zsuzsa életműve előtt tisztelegnénk, és ugye az ő nevével fényjeleznénk így a nagy színpadot, és avatnánk föl.
A programkínálat részletesen fent van a Harlekin Báb Színház honlapján. Már előrébb tekintve, ahogy mi ugye az évadnyitó sajtótájékoztató után beszélgettünk, említetted, hogy több korábbi előadásotokat felújítjátok, kicsit leporoljátok, új köntösbe helyezitek, tehát most így az október-november folyamán melyek lesznek ezek az előadások, amiket a születésnapi fesztivál után majd láthat a közönség?
Az első előadás, az első kettőt már sikerült felújítanunk, ez nem más, mint a Plics-Placs csecsemőszínházi előadás, illetve múlt héten debütált a Brémai Muzsikusok című előadás, és a közeljövőben fogjuk felújítani a Boribont is, aki már ezen a héten látható lesz, az Antigonét, a Padlást, a Ne engedjet, tehát elég sok előadást fogunk így a napokban felújítani, amit nem sokára meg is tudnak tekinteni a nézőink, hiszen ugye a múlt hét szombaton meg is nyitottuk a kapukat, és elindítottuk az évadot, így innentől már aktívan látogathatnak minket, követhetik a műsorunkat a honlapon, illetve a Facebook oldalon is. Nagyon sok izgalmas előadásra és programmal készülünk a kedves nézőknek.
A 60 éves jubileum ünneplése október 17-től három napon át programok, zene, tánc, bábok, és mindenki legyen ott, ez egy nagyon szép évforduló. Szűcs Réka, nektek jó készülődést és majd jó ünneplést kívánok. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit hatalmas szeretettel várunk, és látunk is ezen a háromnapos eseményen.
Nem hívott senki, magamtól jöttem én, színezüst vonattal keresztül hétmegyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem vártam senki, és mégis itt vagyok, hétmérföldes csizmám sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Ne kérdezz tőlem, hogy meddig maradhatok, a játék vége, előttem is titok. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!